Isten igéjét Mózes első könyvének 41. részéből olvasom válogatott verseket, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó álmot látott. Reggel azonban nyugtalankozni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és a fáraó elbeszélte nekik az álmát, de senki nem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz. Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira és őrizetbe vétetett, engem és a füstölőmestert a testőrparancsnok házában álmodtunk valamit. Ugyanazon az éjszakán, én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héberi fiú, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek a hivatalomba, amaz pedig felakasztották. Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlözből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó azt mondta Józsefnek, álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallgatod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak, nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. Hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség hét esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban az utána következő éhínség miatt. Olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában, a bőség hét esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Tetszett ez a beszéd a fáraónak, és minden udvari emberének. A fáraó ezt mondta a szolgáinak, találhatunk ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van. Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó, miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ember. Te felügyelsz majd a házamra, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. Azzal levette a fáraó a pecsétgyűrűjét az ujjáról, és József ujjára húzta. Gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordozta második kocsiján, és így kiáltottak előtte. Térdre, így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei atyám, hálát adok neked azért, hogy eljöhettünk a te házadba. Te látod, hogy milyen szívvel állunk itt előtted. Kérlek add, hogy ez a gyermek, akinek a keresztelőjét most itt láthattuk a te színed előtt, tudjon te hited, hogy te nevedben nevelkedni, és adj neki egész életében te utadon való járást. Kérlek, Uram, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg lelkészt, aki az igét fogja olvasni nekünk, és kérlek, te áld meg a szolgálatát. Te adj nyitott szíveket a gyülekezetnek, hogy halljuk meg, amire szükségünk van. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, Mózes első könyvének 41. részéből, a 41. rész 16. verséből a következőképpen. És felele József a fáraónak mondván, nem én, hanem Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mindnyájunk életében vannak olyan döntések, fordulópontok, amelyeket átélve, vagy azokra visszatekintve akár egy mondatban is meg tudjuk fogalmazni a változás lényegét. Mi volt előtte, és mi lett utána? Milyen voltam a döntés a fordulópont előtt, és mivé váltam annak hatására, miben változtam meg? Ezek akár egy-egy szóból álló mondatok is lehetnek, egy-egy szó, egy-egy mondat, mindnyájunk életében vízválasztót jelent. Gondoljunk csak arra a döntésre, amit házasságkötésünkkor hoztunk, azzal, hogy igent mondtam a feleségemre, minden más nőre nemet mondtam. Azzal, hogy a feleségem igent mondott rám, minden más férfire nemet mondott. Vagy gondoljunk arra a vízválasztóra, ami nem csak a földi, hanem az örök életünkre is kihatással van. Igent mondok Jézusra, és ezzel párhuzamosan nemet mondok a Jézus nélküli életemre, igent mondok Jézusra, és nemet mondok a bűnre. A vakon született ember, akit Jézus meggyógyított, egy rövid mondatban meg tudta fogalmazni az életében végbement változást. Noha vak voltam, most látok. Pál apostol életében is a Jézusnak feltett kérdése jelentette a fordulópontot. Ebből tudjuk meg, hogy valódi változás ment végbe az életében, megtörtént a Pál fordulat. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ezzel a mondattal, ezzel a kérdéssel tulajdonképpen azt mondja Pál, már nem akarok a saját fejem után menni, mert látod, hogy csak a gyűlölettől lihegve tudok ilyenkor a porba sújtva fetrengeni. Te mondd meg, Úr Jézus, mit tegyek. Hogyan érezzek, mit mondjak, hová menjek. Te mondd ki a végső szót a döntéseimnél, ne én, hanem eztán te légy az életem ura. A lekcióként felolvasott történetben is József életének nagy fordulópontja bontakozik ki előttünk. Isten tervének a megvalósulása egy újabb szakaszába lép, és József életútja a mélységből a magasságba vezet tovább. Isten ígéretei elkezdenek mások számára is érzékelhető módon beteljesedni József életében. Nem mintha addig nem munkálkodott volna Isten, mint titkos bánya mélyében formálva terveit, József jellemét a kút mélyén, a rabszolgaságban vagy a börtönben. A textusként felolvasott ige azonban nem csak a fordulópontot jelzi József életében, hanem azt is, hogy valóban megváltozott, és alkalmassá vált arra, hogy elnyerje Isten ígéreteit. Nem én, hanem Isten. Mire József kimondja ezt a mondatot, már 30 éves. 13 éves lejtmenetben van az élete, vagy lejtmeneten van túl az élete, legalábbis a felszínes szemlélő számára. Mennyire más ez a József, mint a 17 éves ifjú, akiről pár fejezettel korábban olvashattunk, és hallhattunk igehirdetést néhány héttel korábban. 13 évvel ezelőtt a most felolvasott történet előtt állandóan magát tolta az előtérbe József. Ő volt apuci kedvence. Díszes ruhát kapott, és mindig abban járt, hogy mindenki csodálja őt. Rossz híreket hordott a testvéreiről, ezzel is magát tolva előtérbe, önmaga jóságát kiemelve. Még az álmaival is eldicsekedett, Isten ígéreteit is arra használta fel, hogy önmagát helyezze a középpontba, mindenki az ő nagysága előtt boruljon le. El tudjuk képzelni, akkor hogyan hangzottak József mondatai. Mi lehetett a leggyakrabban használt szava? Én. Aztán, ahogy korábban hallhattuk, Isten beíratta Józsefet a maga iskolájába, hogy alkalmassá formálja az ígéretek elnyerésére. Apuci kedvencéből a mennyei atya kedveltje lett. Megtanulta József, hogy Isten ajándékai mennyivel többet érnek, mint apja szeretetének tárgyiasult formája, a díszes köntös. Megtanulta József a kút mélyén, a rabszolgaságban, a börtönben, hogy mennyivel többet ér a mennyei atya védelme, mint amikor apja sátrában bujkált testvérei gyűlölete elől. Isten ott is jelen van, és Józseffel van, ahol a szülői ház oltalma és szeretete már nem tud hatással lenni a sorsára. József megtanulta, hogy milyen áldás, amikor Isten vele van, és ő is ragaszkodik Istenhez, ő is az Úrral van. József jelen formálásának és annak, hogy felsőbb osztályba léphet Isten iskolájában, ékes bizonyítéka a textusként felolvasott mondat. Nem én, hanem Isten. Már nem magát tolja előtérbe, nem a kiváltságaira hivatkozik, nem azt akarja, hogy ő legyen a középpontban, vagy őt csodálják, hanem Istenre mutat, nem csak a szavaival, hanem a hűséges életével is. Istenre mutat, őt állítja a középpontba, neki akar dicsőséget adni. József jellemének megváltozásáról tanúskodik ez a mondat, amely valódi fordulópontot jelentett az életében. A mi életünkben, kedves testvéreim, megtörtént-e ez a fordulópont? A Jézussal járásunk során változott-e annyit a jellemünk, a gondolkodásunk, az értékrendünk? Engedtük-e a megváltónak, hogy megváltoztasson? Hogy ki tudtuk már mondani őszinte szívvel, nem én, hanem Isten. Ebben a hitvallásban azonban nem csak az van benne, hogy nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget, hanem Istennek, nem magamat tolom előtérbe, hanem Jézust, nem én akarok a középpontban lenni, hanem Isten. A nem én, hanem Isten kezdetű hitvallásos mondatban benne van, hogy Istent engedem cselekedni az életemben, ahogy József is elmondta, hogy nem ő fejti meg a fáraó álmait, hanem Isten. Abból, hogy engedem Istent cselekedni, beleszólni az életembe, hogy a végső szót ő mondja ki a döntéseimben, nem csak a fáraónak, hanem nekünk is a javunk származik. Ha az egóm, az énem helyett Istent hagyom munkálkodni bennem és általam, az ad nekem békességet, ahogy az igében olvassuk, megnyugtató választ, és a környezetem számára is az lesz áldássá. Készek vagyunk-e hittel, és engedelmeskedni kész szívvel kimondani? Nem én döntöm el, hogy hová megyek tovább tanulni, hanem Isten. Nem én döntöm el, hogy ki legyen a társam, hanem Isten. Nem én döntöm el, hogy hol lakjak, mi legyen a munkám, hanem Isten. Nem én rendelkezem az időmmel, az erőmmel, a képességeimmel, a pénzemmel, hanem Isten. Nem én mondom ki a végső szót a döntéseimnél, hanem Isten. nem én, hanem Isten. Ez azonban, kedves testvéreim, nem jelenti a felelősség áthárítását. Ne higgyük azt, hogy József ezzel a mondattal mindent lerázott magáról. Ha valaki a fenti mondatokat hittel és engedelmeskedni kész szívvel kimondja, az az Istenbe vetett abszolút, feltétlen bizalomról tesz tanúságot, arra tesz vállalást, hogy minden döntésében Jézus akaratát keresi, átadva a maga fölötti uralmat megváltójának. Miközben engedi Istennek, hogy munkálkodjon benne és általa, a ráeső részt maga is megteszi. Ahogy valaki megfogalmazta nagyon bölcsen a figyelmeztetést, Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem tesz meg helyettünk. Ahogy Isten megteszi a maga 100%-át, úgy nekem is meg kell tennem a magam 100%-át. Hiszen József is tevékeny és áldott munkát végzett rabszolgaságában is, a börtönben is, míg várta Isten ígéreteinek a beteljesedését. A nem én, hanem Isten, tehát nem jelent tétlenséget, még kevésbé lustaságot. Sokkal inkább az Istennek való teljes önátadást, amit a vele való szoros napi kapcsolatban, imádságban, bibliaolvasásban tudunk ápolni, a benne való feltétlen bizalmat és az ebből fakadó engedelmes, tehát Isten dicsőítő életet jelenti. Isten ígéreteinek beteljesülését nem csak várom, elvárom, számítok rá, hanem az ígéretek fényében Istenhez igazítom a döntéseimet, a szavaimat, a tetteimet, a viselkedésemet a hétköznapokban. Istennel járva, a vele való életközösségben pedig folyamatosan formálódik jellemem olyanná, ami neki kedves. Ahogy egyre több területén az életemnek átadom az uralmat Jézusnak, ahogy egyre több területen mondom ki, és veszem komolyan nem én, hanem Isten, úgy lesz egyre láthatóbbá, érzékelhetőbbé a krisztusi természet az életemben. Ezt az utat, ezt a fokozatosságot egy szép evangéliumi ének így fogalmazza meg. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Hallám, hogy mind hív szelíden, ám de így szólt büszke szívem, semmit te, mindent csak én. Semmit te, mindent csak én. Ám megleltél, s megpihentem vérben ázott fád tövén. Láttam nagyszerű szerelmed, s büszke szívem lassan enged, van mit te, de van mit én. Van mit te, de van mit én. Ám de szent lelked varázsát mind forróban érezém. Én kisebb levék, te nőttél, és szívemben forró vágy kél, többet te, kevesbet én. Többet te, kevesbet én. Ó, de a hegyek magasak, tenger zúgó árja mély, ám de még nagyobb szerelmed, üle teljes győzedelmet, mindent csak te, és semmit én, mindent csak te, és semmit én. Adja Isten, hogy ezt minnyájan megtapasztaljuk. Ámen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a vasárnapon is itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük a te jelenlétednek felüdítő áldásait. Köszönjük neked az igét, amin keresztül tanítasz és formálsz bennünket is. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, hogy hadd tudjuk mi is Józsefhez hasonlóan átengedni az életünk feletti uralmat neked. Hadd tudjuk kimondani élő hittel, bizalommal, felelősségteljes döntést hozva melletted, hogy nem én, hanem Isten. hogy nem mi mondjuk ki a végső szót a döntéseinknél, Úr Jézus, hanem engedjük, hogy Te légy az. És hadd keressük és kutassuk minden élethelyzetben, a hétköznapokban is a Te akaratodat, a Te tervedet. Hadd tudjuk a veled való személyes közösséget naponként elmélyíteni imádságban, igeolvasásban, rád figyelve, benned bízva, neked engedelmeskedve, hogy aztán a mi személyes hitvallásunk is az lehessen, amit itt az ének szövegében hallhattunk, hogy mindent Te és semmit én. Szeretnénk, Úr Jézus, valóban mindenért neked adni a dicsőséget, és szeretnénk áldássá lenni a környezetünkben. Tudjuk, hogy ez csak úgy lehetséges, ha engedjük, hogy hozzányúlj a jellemünkhöz, az értékrendünkhöz, az időbeosztásunkhoz, a pénzünkhöz, hogy megtisztíthassa bűneinktől, és lehessünk áldott eszközök a környezetünk számára. Így kérünk, mennyei atyánk, hogy jöjj velünk az előttünk álló héten is. Te taníts, formálj, nevelj bennünket, hadd ismerjünk meg téged jobban, és hadd kerülhessünk hozzád közelebb. Imádkozunk, mennyei atyánk, a gyülekezetnek egész közösségéért. Hozzuk eléd a betegeket, hogy Te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolókat, hogy Te légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk a kicsinyekért, nagyokért egyaránt. Hozzuk eléd a Jókai iskolát és óvodát, az ott folyó munkát is, kérünk, Te áld meg. Adj, kérünk, megtéréseket, megújulásokat a Te szent lelked által gyermekek, szülők, pedagógusok szívében. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy Te építs bennünket egy egységé, egy közösségé a Te szent lelked által. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, üldözött keresztény testvéreinket is szerte a világban, akik szenvednek Jézus nevéért, hogy erősíts meg őket a hitben, és adj nekik szabadulást. És imádkozunk egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy szent lelkeddel ajándékozz meg bennünket ébredéssel. Jézus nevében könyörgünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Amen.